Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Hamarosan elkezdődnek az Egert elkerülő út kivitelezési munkálatai. Kortárs festvényeket kapott letétbe a jegybanktól a Dobó István Vármúzeum. Az idén összesen 8 új hiánypótló orvosi eszközzel gazdagodott a nyíregyházi Jósa András Takkórház gyermekosztálya. Új hulladéklerakó depónia épül Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az elmúlt 15 évben 1,5 millióval több személygépjármű közlekedik útjainkon országszerte. Ezen felül a tehergépjárművek száma is jelentősen megnövekedett. A napi szinten tapasztalható zsúfolt forgalom enyhítése érdekében időszerűvé vált a Heves vármegye megyeszékhelyét elkerülő útszakasz megépítése. A kivitelezési engedélyek megszerzése után hamarosan elkezdődhetnek a mintegy közel 30 km hosszú elkerülő út beruházási munkálatai. A közlekedés tehermentesítése szempontjából az egri elkerülő út 7000 egységet venne le a 25-ös főút belterületi szakaszáról. Továbbá a déli iparterület bővítését tartják szem előtt ezzel a beruházással. Emelte ki dr. Pajtó Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Az a téma, amit érintünk, az Egernek a 21. századi történelmében ez egy meghatározó jelentőségű projekt lesz. Egernek a földrajzi adottságai azok állandóak. És tulajdonképpen minden településnek, minden városnak gyakorlatilag az úthálózata, a kialakult szerkezeti struktúrája is bizonyos értelemben állandónak mondható. Ugyanekkor viszont a 21. században egy olyan motorizáció indult meg, amelyet mi Egerben különösen érzünk éppen a városföldrajzi adottságai folytán. Ezért éreztem azt és érzem azt, hogy egyrészt hasonló jelentőségű lesz az a útnak a megépülése, amit nevezünk Egert elkerülő útnak, mint ami volt az M25-ös útnak a megépítése, amely Egert a gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsolta. Ez az elkerülő útnak a jelentősége nem csak abban van, hogy Eger közlekedését nagyban fogja tehermentesíteni, és élhetővé teszi a várost, de tulajdonképpen egy olyan területet is felszabadít, amely ingatlan fejlesztéseknek is ad lehetőséget, amire Egernek ugyancsak nagy szüksége van, különösen akkor, amikor látjuk, hogy egyrészt a déli iparterületnek a bővítése szükséges, illetőleg máshol is szükséges iparterületek kialakítása, illetőleg akkor, amikor láthatjuk azt, hogy a északról bejövő autóforgalom is gyakorlatilag meg az ottani motorizációnak is a növekedése, az elkerülhetetlenné teszi ennek az útnak a megépítését. Én nagyon már kormány megbízottként megtapasztaltam, hogy akkor a Nemzeti Infrastruktúrális Ügynökségnek a munkatársai, akik később a minisztériumban az építési közlekedésben átkerültek, milyen elhivatottak, és milyen szakmai hozzáértéssel kezelik Egernek ezt az úthálózat fejlesztését.
Az egri elkerülő út várhatóan 2030-ra készülhet el, mondta el Wagner Ákos Eger polgármestere.
Ami talán kimaradt, de az előző tervezésnek viszont része volt, hogy nyilvánvalóan a Merengő utca tekintetében ugye benne van a eredeti tervben is az, hogy bekötjük a Maklári útra, és ugye úgy egyből a vasútállomás irányába a Hadnagy utca meghosszabbításával ugye elérhető lesz a vasútállomás is. Ami nagyon fontos a Felnémetváros rész vonatkozásában, mi napi szinten kapunk jelzéseket az Egri út vonatkozásában, azt, hogy részben ott a parkolást szüntessük meg a külső sávban. Nyilván az ott lakók meg azt kérik, hogy ne szüntessük meg a parkolást a külső sávban. Nyilván a mostani felújítási munkálatok alatt ezt kompromisszummal meg kellett oldanunk. Ugyanakkor viszont az Egri útnak a terhelése az azért olyan nagy, hiszen az egy kivezető út van észak felé a város vonatkozásában. A most lerakott terv ezt az anomáliát és az Egri útnak a tehermentesítését meg tudja oldani részben a nagylaposi feltáró úttal, ami a elsősorban a Pásztorzöld felnémeti résznek a bekötését jelentheti, illetve maga a elkerülő út maga a Tárkányi útnál elvezeti már a forgalmat a Tárkányi útról és az Egri útról, akkor maga az Egri útnak a problémája, és az Egri út és a Tárkányi útnak a keresztődésének a problémáját is tudja kezelni ez a kettő útépítési lehetőség. És nyilván többen kérdezték, hogy itt a 25-ös útnak a felújítása kapcsán van-e lehetőségünk arra, hogy a Tárkányi útat is felújítsuk, ugye ebbe a programba belekerült, hogy ha tudjuk, akkor a Tárkányi útnak is az aszfalt minőségeset és az esetlegesen ott jelentkező vízelvezetési gondokat is tudjuk kezelni. Tehát azt gondoljuk, hogy az önkormányzat becsatornázva azokat a városi igényeket, amik megjelentek itt az elmúlt 19 hónapos munkánk kapcsán összegyűjtöttünk, azt még képviselő úron keresztül az EKMS-be zúdítottuk, és volt rá hál' Istennek fogadó készség, és ennek eredményeképpen van egy olyan tervezési program előttünk, ami azt gondolom, hogy az Eger életminőségét, a közlekedési problémáját nagy részben megoldódik, és valójában egy olyan hosszú távon fenntartható közlekedési rendszert épít ki a város köré és a városon belül, amelyek a városlakók életminőségét és a jogos igényeit megpróbálja kezelni és kiegészíteni.
Kortárs festményeket kapott letétbe a jegybanktól a Dobó István Vármúzeum. A Magyar Nemzeti Bank egy fővárosi és 29 vidéki múzeumnál helyezi letétbe tulajdonában lévő 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményét. Az Egri Dobó István Vármúzeumba 33 festmény kerül. Az alkotások kiválasztásáról, a belőlük készülő tárlat várható megnyitásáról Novákném Lakár Zsófiát, a vár igazgatóját kérdezzük.
Nyilván mi ezt a saját képzőművészeti gyűjteményünkben őrzött, megfelelően klimatizált raktárakban tároljuk, amikor éppen nem állítjuk ki. A tervünk az, hogy jövő tavasszal, a tavaszi fesztivál keretében már egy kiállításon, egy nagyobb átfogó kiállításon a saját gyűjteményét darabjainkkal kiegészítve mutatjuk majd be. Egy időszaki kiállítás az nálunk egy 6 hónap minimum, tehát biztos, hogy egy fél évig látható lesz, és utána is célunk az, hogy mindig a gyűjteménynek adott kapcsolódó darabjaival együtt máskor más kiállítási kontextusba helyezve, de folyamatosan szerepeltessük ezeket a műveket.
Elhangzott az is, hogy a Magyar Nemzeti Banknak egy kb. 1400-as készletéből került ide ez a bizonyos 33 festmény, ebbe ti beleszólhattatok, vagy mi alapján került ide ez a 33 festmény, ami ide került?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm a kérdést, mert azt gondolom, hogy pont ez volt az egyik legszebb az adományozás tényén túl, illetve hát nem adományozás, mert ilyen letétbe adományozás, egyelőre ez nem a mi tulajdonunk, hanem birtokba kaptuk, meg birtokba vettük egy alletéti szerződéssel a Szépművészeti Múzeumtól, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank a Szépművészeti Múzeumot bízta meg azzal, hogy ezt az 1422 darabból álló kollekciót a vidéki 29 intézmény között szakmai szempontok alapján konszenzusosan szétossza. Tulajdonképpen ez a folyamat úgy működött, hogy a Debreceni Modern vezetőségét kérték fel a koordinációra, akik azt gondolom, hogy nagyon példásan és nagyon magas szakmai nívón tették ezt meg, és mi intézményvezetők, szakemberek, művészettörténészek több körös megbeszéléseknek a folyamán mindenki a saját szempontjait, szakmai szempontjait természetesen érvényesítve tett javaslatokat arra vonatkozólag, hogy ebből a gyűjteményből melyeket tud a saját gyűjteményébe beilleszteni. Tehát mindenképpen szempont volt az, hogy ha helyi kötődésű az alkotó, akár itt született, akár ide kötődik a pályája, vagy egy alkotói korszaka.
Vagy netán a téma, hiszen láttam egy szőlőfürtöt is, ugye?
Igen, vagy netán a téma. Illetve az, hogy a mi meglévő kortárs képzőművészeti gyűjteményünk régóta nem pótolt hiányait ki tudjuk egészíteni, kontextusba tudjuk helyezni, így kaphattunk Maurer Dóra festményt például, ami nekünk nagyon nagy öröm volt, Maurer Dóránk nem volt még, és így nagyon szépen ki tudtuk egészíteni ezt a tulajdonképpen a századfordulótól a legújabb korig, tehát a jelenkorig tartó hatalmas nagy időszakot átfogó, mondhatni jelenkori, de főleg absztraktokra koncentráló képzőművészeti gyűjteményt, Ugye a mi esetünkben az Aquarell Biennálék voltak azok az alkalmak, amikor mi mindig ezeknek a kiállításoknak a nyomán gyarapítottuk a gyűjteményt, hiszen mindig vásároltunk is a kiállított művekből, azon túl, hogy mi rendeztük ezeket a kiállításokat, és rendezzük mai napig. És hát ez egy nagyon szép alkalom volt, hogy gyarapodjon a gyűjtemény, főleg akvarellekkel, de nem csak akvarelleket gyűjtünk. És nyilván voltak már olyan alkotók, akik nálunk szerepeltek, most csak, hogy egyet kiemeljek, Átút Franyót, aki az gyűjteményünkben hangsúlyosan szerepel, viszont az életmű értelmezéséhez nagyon fontos darabot kaphattunk most ennek a számunkra letétbe adott kis kollekciónak a keretében.
Az idén összesen 8 új hiánypótló orvosi eszközzel gazdagodott a nyíregyházi Jósa András Takkórház gyermekosztálya, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Kezdeményezésének köszönhetően. Dr. Varannainé dr. Sós Andrea osztályvezető főorvos kiemelte. Olyan készülékek segítik ezáltal a munkát, melyek már nélkülözhetetlenné váltak az orvosoknak és az ápolóknak.
Kértünk egy olyan multifunkciós gyermekágyat, amivel a gyerekeknek az intenzív osztályról, de a háznak bármely részéből a fekvő gyerekeket, akiket más módon nem tudunk mozgatni, ezzel az ágyal tudunk különböző vizsgálatokra, akár képalkotó vizsgálatra, vagy műtéti beavatkozásra az osztályról a megfelelő helyre szállítani biztonságos körülmények között, illetve kértünk olyan gyógyszerelő kocsit, ami a nővéreknek a munkáját fogja segíteni a gyermek speciális osztályon, ahol a különböző kórtermekbe való kibejövés az egy kicsikét nehézkesebb a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerelő kocsival, illetve nem is nagyon lehet bevinni a kocsikat. Tehát ez egy kisebb méretű, de sokféle funkciót biztosító gyógyszerelő kocsi.
Az Országos Jótékonysági Vadászati Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. december 27-én szervezte meg az első országos jótékonysági vadászatot. Fejes László ügyvezető kiemelte, idén összesen 22 kórház részesül adományban.
16 vármegyében egy, és 3 vármegyében 2 intézményt támogatunk, tehát összesen 22. A tavalyi jótékonysági vadászatnak 43,1 millió forint az eredménye. Ez az intézmények között differenciáltan kerül felosztásra, de a struktúra a tekintetben változatlan, hogy minden esetben a gyermekosztályok kapják ezt az adományt. Országosan pedig 306 millió forintnál áll a jótékonysági vadászat volumene, adományvolumene, 25 magyar kórház részesült ebből, 558 darab hiánypótló, új, korszerű orvosi eszközt adtunk át, és megközelítőleg ezek az eszközök 600 ezer beteg gyerek gyógyulásához járultak hozzá.
Új hulladéklerakó depónia épül Nyíregyházán. A tervezett beruházás értéke mintegy 2,3 milliárd forint, és 15-20 évre biztosítja a Nyíregyháza térségében keletkező lakossági vegyes hulladék ártalommentes elhelyezését. A kézdepónia köré 10 méter széles véderdősávot ültetnek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás jelenleg 3 hulladéklerakót üzemeltet a vármegyében, Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán. Seszták Oszkárt, a társulás elnökét hallják.
Értelemszerűen a legnagyobb Nyíregyháza és térsége hulladék mennyiségét fogadja be, azt a hulladék mennyiségét, amit nem lehet szelektíven feldolgozni vagy válogatni. Ilyen hulladék mennyiség sajnos még sokáig lesz az életünkben, tehát ezekre a lerakókra még sokáig szükség van. Persze nem mindegy, hogy milyen módon rakjuk a hulladékot. Ezek olyan hulladéklerakók, amelyek teljes mértékben Európai Uniós szabványnak megfelelőek, több évtizedre biztonsággal lehetővé teszik a hulladéknak a környezetbarát elhelyezését.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn általában fátyol felhős napos idő várható, de napközben délnyugat felül egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk, amelyből délután este felé már záporok előfordulhatnak. A keleti szél több felé élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hétfőn napközben 15 és 20 fok között várható. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunkban két témával foglalkozunk. Először az Európai Unió társfinanszírozású GINOP Plus programot ismertetjük, mely a munkakeresők elhelyezkedését támogatja Hebes vármegyében. A folytatásban pedig a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének éves közgyűlésére látogatunk, melyet március 4-én tartottak Egerben. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Ötféle pályázattal támogatja a munkakeresőket a Heves vármegyei kormányhivatal. A magyar kormány, valamint az Európai Unió társfinanszírozású GINOP Plus programok új informatikai rendszerrel, továbbképzésekkel, bér- és lakhatási támogatásokkal segíti az álláskeresőket. A kis- és középvállalkozók pedig munkakörülmények fejlesztésére pályázhatnak. Rendkívül fontos kiemelni, hogy a vállalkozások olyan technológiákra, illetve eszközökre pályázhatnak, melyek javítják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét. A részleteket Ignác Balázs, a Heves vármegyei főispán ismertette.
A projekt Magyarország kormánya és az Európai Unió által finanszírozott gazdaságfejlesztés és innovációs operatív plusz program keretein belül zajlik. Nagyon fontos, hogy 2010 óta nagyon sok intézkedést tettünk annak érdekében, hogy nem csak Magyarországon, hanem Heves-Mármegyében is folyamatosan csökkenjen a nyilvántartott munkanélküliek száma. Bátran kijelenthetjük azt, hogy aki ma Magyarországon dolgozni akar, az tud is. Ennek köszönhetően a 2010 induló számaihoz képest megfeleztük a nyilvántartott munkanélküliek számát. Több olyan program futott már akkor is, aminek a jogutódja ma is megvan. Egy egészként tekintünk erre a projektre. Ez azt jelenti, hogy nem csak a munkavállalókat, a leendő munkavállalókat, hanem a munkaadóknak is biztosítunk lehetőséget ezen uniós és hazai kormány által finanszírozott projekt keretein belül. Valóban öt nagy fejlesztési célt határoztunk meg. Az első a foglalkoztatás politikai intézményrendszer fejlesztése. Itt alapvetően az álláskeresők és a munkáltatók kiszolgálását segítő informatikai rendszerek, és mindezek mellett az EURES hálózat fejlesztéséről van szó. A kettes nagy programunk az a munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése projekt. Itt alapvetően a 30 és 64 év közötti álláskeresőket próbáljuk megszólítani, és itt is az elsődleges célunk az, hogy megkönnyítsük a lehetőséget, és újra vissza tudjuk őket vezetni a munka világába. Harmadik nagy program az ifjúsági garancia program. Kiemeltként tekintünk erre a korosztályra. Itt 15 és 30 év közötti fiatalokat próbálunk megszólítani. Ez a cél, ez a vállalás elég jól halad. Az elmúlt időszakban is több program keretein belül tudtuk őket megtalálni és bevonzani a munka világába. Kiemelt prioritásként kezelünk erre az ifjúsági garancia plusz programunkra. A negyedik program a munkakörülmények fejlesztése. Itt már értünk el ugyancsak komoly eredményeket, és talán a mai sajtótájékoztató aktualitást is ad arra, hogy március 16-tól egy új pályázati lehetőség is nyílik. Itt alapvetően mikro, kis és középvállalkozások munkavédelmi szintjének az emelését támogatjuk. Olyan technológiákra és eszközökre lehet pályázni, ami nagy mértékben javítja a munkavállalók biztonságát és egészségét. Végül, de nem utolsó sorban pedig az ötödik nagy programunk, a munkavállaló és vállalatok alkalmazkodó képességének a javítása. Itt alapvetően a képzésekre próbáljuk a hangsúlyt helyezni. Összességében, mint ahogy az elején is utaltam rá, egy nagy egységként kezeljük ezt az öt GINOP pluszos programot, és egyetlen egy nagy cél van mögötte, hogy segítsük az álláskeresőket munkához juttatni, a fiatalokat elindulni, a vállalkozásokat fejlődni, a munkahelyeket biztonságosabbá és korszerűbbé tenni. Mind az öt programnak megvan a maga a sajátossága, de a legfontosabb feladat mind az öt projekt kapcsán, hogy bizalommal forduljanak a kollégáinkhoz, az álláskeresők a járási hivatalokban lévő foglalkoztatási osztályokat, vagy a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához fordulhatnak bizalommal. Figyelmükbe ajánlom a munka.hu weboldalt is, ahol minden részletes információt megtalálnak, amennyiben a munka.hu egy olyan rövid internetes cím, akkor a kormányhivatal honlapját ajánlom figyelmükbe.
A projekt célja az álláskeresők, illetve a munkáltatók kiszolgálását segítő informatikai rendszerek megújítása, továbbá az európai foglalkoztatási hálózat megerősítése, hangsúlyozta Császár Attila, a Heves vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztály osztályvezetője.
Én egy picit más sorrendben ismertetném ezeket a munkaerőpiaci projekteket. Közös bennük az, ahogy Főispán úr is elmondta, hogy mindegyik a gazdaságfejlesztés és innovatív operatív program keretében valósul meg. Mindegyik a Magyar Állam és az Európai Unió, az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával valósul meg visszanemtérítendő támogatásként, és mind a négy projekt konzorcium formában valósul meg. Kezdeném a GINOPUSZ 3.2.2 a foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak fejlesztése hatékonyabb áthétele című projekttel. Ez a kiemelt munkaerőpiaci program a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató NIZ ZRT és a Fővárosi Vármegyei Kormány az alok konzorciumában valósul meg, országosan közel 9 milliárd forintos kerettel. 2024. január 1-től indult ez a program, és 2029. március 31-ig tart. Alapvetően két fontos komponense vagy lába van ennek a projektnek. Az egyik azt célozza, hogy az állami foglalkoztatási szervnek az a szakmai informatikai rendszere, amely lassan két évtizede szolgálja ki az álláskeresőket és ügyintézőket. Ez egy teljesen új, korszerű, a modern kor kihívásának megfelelő, és az ügyfélkezelést, ügyfélkiszolgálást jobban, hatékonyabban segítő rendszerrel kerüljön felváltásra. Ezt gyakorlatilag a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NIZ ZRT végzi, ebben a komponensben a Vármegye kormányától közvetetten vesz részt. Közvetlenül veszünk viszont részt a projekt másik komponensében, ami gyakorlatilag az Európai Foglalkoztatási Szolgálatok Hálózatának, ez az úgynevezett EURES hálózatnak a működtetését, illetve szolgáltatásainak fejlesztését célozza. Ebben a projektben a kormányhivatal 60 millió forintos támogatási kerettel gazdálkodik, és a projekt keretében egy EURES tanácsadó kollega kerül foglalkoztatásra, akihez az ügyfelek közvetlenül fordulhatnak. Az ő feladata, hogy az uniós tagállamokban, az EGT tagországában, illetve Svájcban elérhető munkalehetőségekről, élet- és munkakörülményekről korrekt, hiteles tájékoztatást adjon a hozzáfordulóknak. Nagyon fontos szerepe van abban, hogy a biztonságos külföldi munkavállalásnak a legfontosabb információit adja át azoknak, akik külföldön szeretnének szerencsét próbálni. De nagyon fontos elem ennek az EURES-nek nem csak a hazánkból külföldre, hanem a külföldről hazánkba. Visszatérni szándékozó magyar állampolgároknak a segítése, hogy itthon újra el tudjanak helyezkedni, de akár munkaadóknak is nyújt támogatást toborzási céllal. A projekt kezdete óta 2024-25-ben több mint 3000 érdeklődőnek tudtak egyéni tanácsadás, vagy csoportos információnyújtás, vagy valamilyen rendezvény keretében információt nyújtani, és a projekt keretében különböző ingyenes tájékoztató kampányok is indulnak. Március-áprilisban tervezzük a középiskolai végzős diákoknak a tájékoztatását azoknak a középiskoláknak az együttműködésével, akik ebben részt kívánnak venni. A következő projekt, amiről beszélnék, az a GINOPUSZ 3.2.1, a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termékenységének javítása. Ez egy stratégiai, úgynevezett pillér munkaerőpiaci program, amelyet szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Fővárosi és Vármegyei Kormányok hajtanak végre. Itt a konzorciumnak részvevője még a Kulturális és Innovációs Minisztérium. 2021. szeptemberétől megy ez a program, és 2027. október 31-ig tart jelenállás szerint. Országosan mintegy 70 milliárd forintos keretből gazdálkodik, ebből Heves vármegyében 2 milliárd 155 millió forint az, amit felhasználhatunk. A projektnek az a célja, hogy a mikro-kis középvállalkozásoknak, illetve nagyvállalatoknak, tehát vállalatoknak nyújtson a saját munkavállalói képzéséhez támogatást, forrást, abból a célból, hogy a munkavállaló képzésével a termelékenység, a hatékonyság növekedjen az adott vállalkozásnál. Mikro és kis és középvállalkozásoknál legalább 3 fő, nagyvállalatoknál pedig legalább 8 fő munkavállaló képzéséhez igényelhető a támogatás. Vállalniuk kell a vállalkozásoknak a munkavállalóik továbbfoglalkoztatását, akik a képzéseken részt vesznek, és a képzési költség támogatáson túl igényelhető a képzésen részvő munkavállalóknak a kieső munkaidőre járó bértámogatásának a kompenzálása, illetve adott esetben azon személynek a költségeihez is hozzájárult a projekt, aki a képzések előkészítésében, szervezésében vesz részt. Szakmai ismeretekre irányuló képzések, soft skill képzések, információs és kommunikációs technológiákra irányuló képzések, illetve nyelvi képzésekre igényelhető a támogatás, amelynek mértéke mikro-kis középvállalkozásoknál maximum 100 millió forint, nagyvállalatoknál pedig 150 millió forint. Nagyon fontos, hogy ennek a projektnek a jelenlegi negyedik hirdetmény szakasza meghosszabbodott 2026. március 15-éig, tehát gyakorlatilag ebben a két hétben még nyitva áll a lehetőség a munkáltatóknak, hogy támogatási kéremet nyújtsanak be. A projekt eddig időszakában több mint 43 munkáltatónak, közel 2000 munkavállalójának a képzéséhez sikerült hozzájárulni a projekt keretében. A két legnagyobb munkaerőpiac projektünk közül az első a Girona Plusz 4-1 ifjúsági garancia plusz. Ez is egy pillér kiemelt stratégiai munkaerőpiaci program, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium, az OFA Nonprofit Közhasznú Kft. És a Kormányátorok Konzorciumban valósul meg. Gyakorlatilag itt is már két éve eltelt a megvalósításban, és 2029. augusztus 31-ig zajlik a projekt, amelynek célja, hogy a 30 év alatti nem tanuló, nem dolgozó fiataloknak a munkatapasztalathoz, munkához jutását, illetve piacképes tudás képzettség megszerzéséhez járuljon hozzá, amennyiben ezek a fiatalok regisztrálnak nyilvántartott álláskeresőként vagy szolgáltatáskérőként a területileg illetékes járáshivatalok foglalkoztatási osztályán. A projekt országos kerete 102 milliárd forint, Heves megyében 4,2 milliárd forint a támogatás, amely azt teszi lehetővé, hogy legalább 3378 fiatalnak a munkaerőpiaci integrációjához járuljunk hozzá. Január 31-ig 969 fiatalnak tudtunk segíteni különböző módokon, nagyobb részük 793-an támogatott foglalkoztatással helyezkedtek el, illetve 176-an pedig munkaerőpiaci képzésben vettek részt. Ennek a projektnek van három aktualitása. Az egyik, hogy 2026. februárjától kedvező módon változtak a lakhatási támogatás feltételei, ami azt jelenti, hogy legfeljebb egy éves időtartamra igényelt lakhatási támogatást az a fiatal, aki a lakó vagy tartózkodási helyétől távol legalább 30 kilométerre található munkavégzési helyen végez munkát, vagy vállal munkát, és a lakhatását bérleti jogviszonnyal kívánja megoldani. Ez a 30 kilométer, ez egy kedvezmény, vagy kedvező feltétel, ez korábban 60 kilométer volt, tehát itt most gyakorlatilag felére csökkent. Ez a bemeneti feltétel, és a lakhatási támogatás összege havonta a legkisebb kötelező munkabér 70%-a lehet. Szintén kedvező a projektben, hogy a bértámogatás, amely azt szolgálja, hogy támogatással foglalkoztassuk, pontosabban kerüljön a munkavilágába vissza, vagy első alkalommal fiatal, tehát a munkáltatónak a bruttó bér 50%-át finanszírozzuk. Ennek volt egy havi maximális adható korlátja 300 ezer forint, ez most a fiatalok esetében 350 ezer forintra nőtt. És végezetül a programban van egy olyan speciális helyzet, hogy február 1-től április 30-áig a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére egy pilot program indult, ebben részt vesz az OFA Közhasznú Nonprofit Kft. Ennek a pilotnak az a lényege, hogy azok a fiatalok, akik bértámogatásra helyezkednek el, ott gyakorlatilag három csoportra kerülnek beosztásra. Az egyik esetben a hatóság, tehát a foglalkoztatási szerv előírja a munkáltatónak azt, hogy a fiatal egy munkahelyi mentorálásban részesüljön. Ezt a munkahelyi mentorálást az OFA mentorai végzik el, akik személyre szabottan, személyes kommunikációval próbálják nyomon követni az adott fiatalnak a munkai beilleszkedését, szocializációját, ezzel segítve őt. Illetve előírásra kerülhet az is a munkáltatónak, hogy a fiatallal közösen egy teljesítménytervet dolgozzanak, kiállítsanak fel, és ez folyamatosan, amíg a támogatással ott dolgozik náluk, addig ezt értékeljék. Illetve harmadik esetben ezt a két plusz elemet, ezt kombinálva kell a fiatal érdekében végrehajtani. És a pilot program végén arra leszünk kíváncsiak, hogy valamelyik ilyen plusz elem az hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyabban vagy nagyobb létszámban maradjanak meg a fiatalok a munkavilágában. Végezetül ennek a projektnek gyakorlatilag a tükörprojektjéről beszélnek, ez a Gino Plusz 3.1.1, a munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése. Szintén ugye ebben a konzorcium formában valósul meg a Nemzetgazdasági Minisztériummal, szintén a járáshivatalok foglalkoztatási osztály hajtják végre, csak itt a cél nem a 30 év alatti, hanem a 30 és 60 év közötti álláskeresők, hátrányos helyzetű inaktív személyeknek a munkaerőpiaci segítése. Ennek a projektnek az országos kerete most került megemelésre, egy 78 milliárdos induló keretről 175 milliárd forintra emelkedett, ami azt jelenti, hogy Heves vármegyében a korábbi 3,4 milliárd forintról 7,6 milliárd forintra emelkedett a keretösszeg, illetve két évvel meg is hosszabbodott a projekt, így 2029. augusztus 31-ig tart ez is, illetve ez a keretemelés arra ad lehetőséget, hogy 2000 fővel több személynek tudjunk segítséget nyújtani, így alapvetően most 3655 fő az a célszám, amit legalább el szeretnénk érni, tehát legalább ennyi 30 év feletti állást keresőnek a munkaerőpiaci integrációját szolgálja ez a projekt. Január 31-ig 1324 30 év feletti került be a projektbe valamilyen támogatással, 845 fő bértámogatással elhelyezkedett, és 479 fő kapott valamilyen munkaerőpiaci képzést. A lakhatási támogatásnál az előbb elmondott könnyített feltételek pedig ennél a projektnél is elérhetőek, tehát a 30 év felettiek is könnyebben tudnak támogatáshoz jutni, amennyiben 30 kilométert meghaladó távolságra kívánnak munkát vállalni.
Műsorunk záró perceiben egy előadást hallhatnak, mely a 2026. március 4-én megtartott Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének éves közgyűlésén hangzott el, Egerben. A rendezvényen szakmai előadások keretében szemléltettek aktuális gazdasági mutatókat. A következő percekben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, Kozák Attila előadásának szerkesztett változatát sugározzuk.
Elkészítettük korábban az előző években, de most valamilyen újdonsággal rukkolni kerül. Ez tényleg egy világújdonság, Eger újdonság lesz, hogy ezt most fejlesztettük ezt a szoftvert. Így a BOSZ tagok majd hozzáférhetnek olyan adatokhoz, amik az eddig nem, és szeretnék ebből, tehát ennek a segítségenek, a dashboardnak a segítségével prezentálni. Kérem szépen, néhány makrogazdasági feltételre szeretném felhívni a figyelmet, másrészt pedig ide fogok koncentrálni a térségre, illetve hát a vármegyére. Néhány érdekes adattal, de szeretném így az elején szövegesen bevezetni ezt a hozzászólást. Fogok beszélni erről a GDP adatról, ez azért is jó, egy ilyen interaktív ábra, mert azt látják, hogy negyedévről negyedévre, az előző negyedévhez képest milyen fejlődést tudott produkálni a magyar gazdaság. A GDP negyedéves növekedésénél egyfajta hullámvasutat látnak. A magyar gazdaság nagyjából 2-3-3,5 éve a korábbi időszakhoz képest, különösen a 2015-2020-as időszakhoz képest nehezebb helyzetben van. Ez azt jelenti, hogy tavaly volt egy 0,3% pontos növekedés 2024-hez képest, és itt azt is látják ezen az ábrán, hogy ha mi azt akarnánk, hogy legyen 4-5%-os növekedés, így nézzék meg ezeket a számokat itt, 4%, aztán később a 2010-es évek elején, akkor a válság után fölmegyünk 4%-ra, aztán fölmegyünk 5%-ra, a Covid után egy lokális maximumon vagyunk ugye itt a 2021-es évben, 18, de utána a magyar gazdaság több dolog miatt egy viszonylag nehéz helyzetbe került. Az azt jelenti, hogy az elmúlt negyed évet, azt mondtam, hogy 3,5 évet, tehát vegyünk 14 negyed évet, ebből 8 negyed évben ez a bizonyos gazdasági mutató csökkent, egyben nagyjából változatlan maradt az előző időszakhoz képest, 5-ben pedig tudott emelkedni. Ugye minden arról szól, hogy a magyar gazdaság 2026-ban hogyan tud majd kikerülni az elmúlt évek nehézségeiről, és ahhoz, hogy elérjünk egy 2-3, isten adja, 4%-os emelkedést, ahhoz sok mindent kell tennünk, de egy dolgot biztosan, hinni abban, hogy lehet ilyen számokat produkálni. Nem biztos, hogy 2026-ban, de közép és hosszú távon feltétlenül. Mert mögöttünk vannak olyan évek, sok-sok év, és ugye itt gyakorlatilag a 2004-ig az Európai Uniós csatlakozásig tekintünk vissza ezen a hosszú idősoron, tehát egy ilyen időhorizonton sok minden megtörténik, nemzetközi problémák, 2008-as pénzügyi válság, de szeretném én is, hogyha ezt az idejévet magunk mögött hagynánk, és lenne egy viszonylag erőteljes növekedés. Azért az első jóslatok vagy előrejelzések, amik ebben az évben születnek, ugye nagyjából március környékén, április környékén fogják az elemzőházak kiadni a jelentéseket, az nagyjából olyan 2% körülre lehet tenni az idei növekedés. De a tavalyi 0,3% után ez fontos. Az ipar, építőipar ezen belül, különösen az ipari kosat és feldolgozó ipar, az abban viszonylag erős visszaesés volt az elmúlt években. Az építőiparban egyébként érdekes, hogy melyik szegmensét nézném, de ott volt egy 1% pontot meghaladó növekedés az elmúlt negyed évben. És azt kell tudniuk, hogy a beruházás az talán idén már a tavalyi visszaesés után, azaz 2026-ban talán már némileg akár 1-2% ponttal is növekedhet. Ez azért lenne jó, mert ugye az elmúlt három évben nagyon jelentős, 5-10% körüli, attól melyik évet nézzük, visszaesés volt. Az ipari termelés beruházást azért tartom pontosan hangsúlyozni, mert biztos vagyok benne, hogy az a gazdasági modell, ahol a fogyasztás a motorja ennek a növekedésnek, ennek a 20-0-ás számnak, az hosszú távon nem tartható. Tehát nem elég, hogyha mondjuk a háztartások fogyasztása viszi előre a gazdaságot, kell, hogy a beruházás is ezt a növekedést megtámasztja, vagy megáldozzon neki. Meglátjuk, hogy Isten adja, hogy 2%, akár 2,5%-os GDP növekedés legyen, de én egy 2%-os növekedéssel is ki tudok egyezni. Ha ahhoz egyébként, hogy értsük azért, hogy a számok nyelven jól értenek, az azt kell, hogy legyen egy 2,5-3%-os növekedés 2025-ről 2026-ra, hogy minden negyed évben 1%-os növekedés kell. Negyed év per negyed év. Igen erős teljesítmény. Na jó, tegyük fel, hogy nincs meg. De megvan a fele. Tehát van egy 0,5%-os negyed év per negyed év növekedés, azért akkor is lehet egy 1,6%-os éves növekedés. Szóval szerintem a GDP-ről elég sokat beszéltem, és szeretnék bemutatni a beruházásokhoz tartozó, megint csak nagyon hosszú időhorizontot átfogó KKV és nagyvállalati kamatszinteket bemutató trendvonalat, ami ugye ez a bizonyos kondíció, pénzügyi kondícióknak ez a komplexitása, ez nem segítette ugye a beruházásokat, a vállalatok megazását, a KAMOSZ programnak a 15 éves gazdasági modellezését, hogy miért volt fontos egyébként, vagy miért fontos most is a KAMOSZ, illetve a Széchenyi kártya, különösen most már ugye egy 3%-os kamattal, mert hogy ilyen pénzügyi környezet van. Ez természetes, hogy megfontolásra készíteti még egy gyenge belső kereset mellett önöket, hogy a beruházásokkal vigyázzunk, várjunk ki, egyfajta kivállalkozás van a vállalkozásoknál. Ez a bizonyos beruházási aktivitás, amit szeretnék megmutatni, amire az előbb utaltam, 2021-től látják, és ezért mondtam, hogy ez a 3,5, 2022 nyarán történt olyan, hogy azóta nem tudunk kijönni ebből. Ez fontos lenne, én tényleg az előző időszakhoz képest látják, tehát ilyen 4-5%-os visszaesés is van, vannak olyan negyedévek. A bevezetőben utaltam rá erre a bizonyos háztartás fogyasztásra, ami támasza tehát a magyar gazdaságnak, amit most mindegy, hogy önök egy másik vállalatnak adnak el, vagy vállalkozásnak adnak el, tehát ez egy business-to-business vállalkozásként működnek, a végén is minden a fogyasztók asztalára kerül, tehát mindegy. Tehát ezért van kitüntetett jelentősége ennek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ilyen éves 3% körül tud növekedni a fogyasztás. Ennek a fogyasztásnak is az elmúlt néhány évtizedben voltak olyan szakaszok, amikor ez nem 3%, hanem ezt meghaladó volt. Tehát ebben is van potenciál, ez nyugodtan lehet 4-5%-os fogyasztás, de mondom, én hozzáteszem azt, hogy jó lenne, hogyha nem a fogyasztás lenne az egyetlen motorja a magyar gazdaságnak. Elmegyek ide, kérem szépen a Heves vármegyei adatokhoz, és akkor itt is megnézek csak néhány indikátort. Egyrészt megnézzük, hogy az országos átlagból hogyan vannak, ezt majd meg lehet nézni, tehát itt egy csomó-csomó dolgot ki lehet választani ebben. Kérem szépen nézzük meg az 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozásokat. Az 1000 lakosra jutó vállalkozásnak az országos számait, az azt jelenti, hogy nem tudom, 2024-ben ez nem tudom, 190 környékén van, itt pedig 166. Nagyon sokat mondó üzenetértékű adatok, vannak olyan térségi az ország, ahol ez sokkal rosszabb, vannak, ahol sokkal kedvezőbb adatok vannak. Ugye ez egy olyan fajlagos mutató, ami mutatja a vállalkozóknak, ez egy vállalkozói demográfiai mutató, mutatja azt, hogy milyen kockázatvállalás van, mennyire van kedvük, vagy üzleti potenciáljuk, mennyire megy az üzlet, a bolt, hogy vállalkozásokat indítsanak. Ez is egy hullámvasútszerű történet egyébként, ez az egész vállalkozás indítás. Ajánlom figyelmükbe, hogyha 5 percük van valamikor két tárgyás között, akkor a vállalkozás, ilyen vállalkozás demográfiai adatokat nézzenek meg. Egyébként majd aki hozzáfér ehhez, az például majd havi rendszerességgel vagy frissítéssel fogja ezt látni. A következő az megint az országos átlaghoz való eltérés mutatja, mégpedig kérem szépen, nem arról van szó, hogy tudatosan rossz adatokat keresek, hanem mindig van egy országos átlag, ugye Budapest és a megyék, és ezek természetesen nem egyenszilárdságúak, nem egyforma szerepet töltenek be, de azt látjuk, hogy az egy foglalkoztatott jutó árbevétel, ez nagyjából 55 ezer forint környékén volt. Na jó, és nézzük meg, hogy itt a térségben mennyi, ez 47 ezer forint. Készül a gondozásában egy nagy átfogó anyag, a termelékenység javításának a céljára. Ezzel azt értem, hogy tudjuk, hogy hogy áll a magyar termelékenység kisvállalatoknál, közepes és nagyvállalatoknál, hogyan áll a magyar mezőnyben, egy kisvállalat a nagyvállalathoz képest, és azt is tudjuk, hogy hogyan áll európai összehasonlításban. Ezzel külön szeánszokat töltünk ezzel a termelékenység kérdéssel, és ezért fontos az, valószínűleg, hogy a magyar gazdaság növekedésének az egyik, nem mondom, hogy az egyetlen, de egyik sikertényezője az lesz, hogy hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, hogyan lehet ösztönözni a vállalkozókat, hogy azonos erőforrással nagyobb legyen a kibocsátás. Én egyébként úgy jöttem most, hogy egy IT-ipari nagyvállalkozóval egy elég hamarit legyen Magyarországon készítettem a tulajdonosági interjút, hogy ő, aki nagyon sok ezres nagyságrendű ügyfele van, hogy ő hogyan lépi ezeket meg, és nem akarok belemenni, nincs is időm, de nem mindig az AI, meg az digitalizáció, az eszköz, az nem a fék cél, az egy eszköz csak. De én szerintem nem olyan soká meg lesz az anyag egyébként, és akkor remélem, hogy ez a 47 ezer forint is majd fölugrik 50 ezer forint fölé itt Heresben. A vesztes munkaerőpiac van, ez az üres álláshelyeknek a száma, ez nagyjából 60 és 70 ezer között volt az elmúlt időszakban, és ugye van nagyjából most 220-230 ezer alatti munkanélküli Magyarországon. Ez az, ami az országos adat, ugye egy kb. 4,6 milliós magyarországi foglalkoztatottsági táborhoz, univerzumhoz, és itt Hevesben, ez kérem szépen valamivel kevesebb, mint ezer. Tehát, hogy kapjanak egy viszonyítást, hogy mi, ha itt van 980-24, de most lehet, hogy valamivel magasabb, az is lehet, hogy alacsonyabb, bocsánat, akkor mit jelent ez az országos átlaghoz képest? Mert itt nagyon jó elhelyezni szerintem. Megadja tulajdonképpen a potenciáját az adott térségnek.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában először egy GINOP Plus pályázatot említettünk meg, mely elősegíti a munkakeresők elhelyezkedését Heves vármegyében. A megszólalók ebben a témában megszólalási sorrendben Ignác Balázs, a Hevesvár megyei főispán, illetve Császár Attila, a Hevesvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztály osztályvezetője. Műsorunk második felében pedig Kozák Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke előadását közvetítettük, melyet a 2026. március 4-én megtartott Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének éves közgyűlésén rögzítettünk Egerben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Mert az én szívem még sincsen vasból, én megyek felé. És most már a konflis lassan baktat, oda künn a Vinstefánián, és még néha egy-egy csók is csattan, az se fáj, ha holnap újra indul a gyár. Munka után este felé, a nagy világ az enyém, s a szívem övé. Mikor a holdfény az égen kigyullan, feledünk mindent, a gyárat, a múltat, dolgozunk egymás, én nincsen én szemben.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!